samo drago Isuse na vime nadam te li. Joj drago srce nam Araci, Araci, Araci tiš buburić bebenike, iriš me go betake, iriš me go zilate. Joj, joj išteče nekaj drago srce nam. Átadjuk neked ezt az alkalmat, átadjuk neked a teljes lényünket, átadunk neked mindent. Jöjj, drága Szent Szellem, te vezess minket, és meg előttünk az ige ajtaját, adj nekünk megértést, kijelentést. Adj nekünk mennyei bölcsességet, hozz nekünk az élő igét, az életnek a kenyerét, az életnek a beszédét. Hozz nekünk megértést, kijelentést. Drága Szent Szellem, nyisd meg előttünk az ige ajtaját. Jézus Krisztus hatalmas nevében, érints meg a betegeket. Szólunk a Jézus nevében, a fájdalmakhoz keljetek fel, és hagyjátok el a testeket. Gyógyulást szólunk, a Jézus Krisztus megszerezte. Drága Szent Szellem, te osztogasd az ajándékaidat. Áradj ki, áradj király. Áradj, erősítsd meg az életet. Ó, drága Szent Szellem! Atyám, köszönjük a Jézus Krisztus Szent nevében mindazt, amit elkészítettél nekünk ezen a napon. Köszönjük a te drága igédet. Köszönjük a te drága jelenlétedet. Köszönjük, hogy szólsz a szívünkhöz. Köszönjük, hogy tanítasz és vezetsz minket. Köszönjük a gyógyulásokat. Köszönjük, Uram, mindazt, amit elvégzel bennünk is általunk. Hálát adunk neked, Atyám, mindenért, a Jézus Krisztus Szent nevében. Neked adjuk, Uram, a dicsőséget ezen a helyen. Mindenért, mert te vagy méltó, Uram, hogy dicsérjünk. Te vagy méltó, Uram, hogy téged magasztaljunk. Hozzád száll a hálánk, Uram, a köszönetünk, a dicséretünk. Mindenért, Uram. Mindenért, Uram, a Jézus Krisztus Szent nevében. Ó, Atyám, hálások vagyunk. Köszönjük, hogy a tiéd vagyunk. Köszönjük, hogy te formálsz minket az Úr Jézus Krisztus hasonlatosságára. Köszönjük, Uram, hogy te elkezdted bennünk a jó munkát, és be is végzed. Köszönjük, Atyám. Mindenért neked adjuk a hálát. Hiszen mindenünk tőled van, és te mindennel megáldottál bennünket, a mennyekből a Krisztus Jézusban. Hálás a szívünk, és gyönyörködünk te benned, és köszönjük, Uram, hogy megadod a szívünknek minden kérést. Köszönjük, hogy mennyeiek vagyunk, hogy a tiéd vagyunk, Atyám, hogy a neveink fel vannak írva a mennyben, és a te kezedből senki, soha ki nem ragadhat bennünket. Köszönjük, Uram, hogy megtaláltattunk. Elveszettek voltunk, de megtaláltattunk. És élünk te általad, és élek többé nem én, hanem él bennem, és él bennünk a Krisztus, a megváltó, a feltámadt, a felkent, a messiás, az egyetlen örök engedelmes fiú. Él bennünk, Atyám, köszönjük. Köszönjük, hogy a szívünkben él a te egyetlen fiad, a megváltó, hogy új élet vagyunk, hogy a tiéd vagyunk, hogy itt élünk ebben a világban, de mennyeiek vagyunk, és a te erődben, Uram, a te kegyelmedben járhatunk, és a te igéd lámpás, ami számunkra. Köszönjük, Atyám, hálát adunk neked mindenért, mindenért, és hogy mindent átadtunk neked. Minden jöjjön elő, Atyám, amit te előkészítettél nekünk. A drága Szent Szellem szóljon hozzánk, és ő adja a szót számnak megnyitásakor. Ő végezze el bennünk, Uram, a mai napon is a te akaratodat, és a te akaratod legyen meg, Uram, is na miénk. Köszönjük, Atyám, hogy itt lehetünk, hogy egybe gyülekezhetünk. Ez is a te kegyelmed. Itt lehetünk egységben és szeretetben, és te itt vagy velünk, és vezetsz és formálsz minket. Hálásak vagyunk, Atyám. Hálásak vagyunk, és minden dicsőséget neked adunk. A Jézus Krisztus Szent nevében, örökkön örökké. Amen. Dicsőség az Úrnak, áldott. Áldott az ő Szent neve. Amen. Aki kér, az kap. Aki keres, az talál. Zörgetőnek megnyitatik. Bezörgettünk és beléptünk a mennyei trónterembe, ami mennyei atyánk elé, és őt dicsőítettük, neki adjuk a hálát. Ővé minden köszönet, minden tisztelet és minden imádat. És hiszem azt, hogy kapni fogunk az Úrtól itt, miközben imádkoztam. Volt ajándék a gerincben, itt lent ezen a területen. Na most meg hol is volt, ahogy elkezdtem mondani a mondatot. A vesék. Vesékben, gerincben és a vesékben. És hiszik, hogy a drága Szent Szellem végzi és osztogatja az ő ajándékait, ahogyan azt az igében megírta nekünk, ami mennyei atyánk. És ezek az ajándékok megtalálják a gazdájukat, hogyha gerinc problémáid vannak, gerinc fájdalmaid vannak, fogadd el a Jézus Krisztustól, ugyanígy a vese problémákra is. A nyaktól lefelé és itt a vállakig ható, nem is azt mondom, hogy fájdalom, ez egy folyamatos, olyan nehezen mozog és fájdalommal is jár, ezeket beolajozza az Úr Jézus Krisztus. Az alkarokban ott van a gyógyulás, megköszönjük az Úrnak, és mindazt, amit elvégez, mindazt, amit megcselekszik, mindenért neki adjuk a hálát, ővé egyedül a dicsőség. A Jézus Krisztus szent nevében köszönjük, atyám. Amen. Karokban, a felső karokban is ott van, tehát karokban végig. Igen, ott-ott karokban köszönjük az Úr Jézus Krisztusnak. Áldott az ő szent neve. Nagyon nagy kegyelme van az Úrnak. Ha érzitek, hogy bizony nehezen tudsz pislogni is, néha mondják nekem, akár így a terembe, de akár kívülről is, hogy van, aki azt mondja, hogy kétszer-háromszor kell megnéznie, mert el szokott aludni menet közben. Ez a kenettől van, ez az Úrnak a jelenlététől van, és igen, bizony nagyon erőteljesen hat az emberre, a szemét húzza egyszerűen egy nagyon-nagyon hatalmas, olyan ez most, mint egy nagy puha paplan lenne rajtatok, be vagyunk takarva egy takaróval. Dicsőség az Úrnak. Picit belecsaptunk a lecsóba, ma egészen máshogyan jöttünk, de hiszük azt, hogy az Úrnak kedves volt így, és egy kicsit új szelet fújt a vitorláinkba, és néha mi is meglepődtünk, én se tudtam néha, hogy most akkor mi is van, de nem ez számít, az Úr Jézus Krisztus a szíveket vizsgálja. Amen. Egységbe dicsértük az Urat, és jött az ő jelenlétével, és itt van közöttünk, és öröm van közöttünk. Amen. Régen nem mondtam, már tudjátok az ige, azt mondja, hogy örömmel örvendez feletted, és énekel veled a te megváltód. Amen. Szóval az Úr énekelt velünk, dicsőség és hála legyen neki. Átadtunk az Úrnak mindent, és hiszük, hogy amit ő elkészített, az elő is fog jönni. Meg kell nyitni a szívünket, meg kell nyitni az elménket, és az ige meg fog változtatni bennünket. Amen. Az ige ma is fog végezni bennünk valamit, és... Most nagyon jó helyzetben vagyok megint, mert fogalmam nincs, hogy merre, jobbra, balra, előre, hátra. Ez egy nagyon jó állapot. Valamire el fogunk indulni, és hiszük azt, hogy jó dolgok jönnek elő. Amen. Hiszük azt, hogyha valamit odaadunk az Úrnak a kezébe, az tökéletes lesz, és jó dolgokat fog nekünk hozni, jó dolgokat fog nekünk adni a mai napon is, ami a növekedésünk lesz, ami a javunkra lesz, ami az áldásunkra lesz, és mindazt megragadjuk, ami a miénk. Nyitva van a fülünk, nyitva van a szívünk, hallani fogjuk az igét. Amen. Néha kihagy egy-egy szótagot a mikrofonom, úgy hallom. Tehát néha szótagolva fogok szólni, de ezt megdorgáljuk a Jézus nevében is, minden teljesen helyreáll. Köszönjük az Úr Jézus Krisztusnak, és megyünk is az igékhez. És amerre a Szent Szellem visz bennünket, ha azt mondtuk a vitorlába, a Szent Szellem fújja a szelet, és ő viszi a hajót, akkor ezen nem is változtatunk. Amen. Ez így fog menni, nem változtatjuk ezt meg, és vigye ezt a hajót a Szent Szellem. És a Noé bárkájával is ez volt a helyzet, ugye? Én nagyon szerettem az igét, és időnként ezt el is mondom, hogy amikor bent voltak a bárkában, azt mondja az ige, hogy az Úr becsukta rájuk az ajtót. És nem volt azon a hajón kormány, mert azt a hajót, azt maga az Úr vezette, ő csukta be rájuk, és aztán ott ugye gondot viselt, minden ott volt abban a hajóban. Kellőképpen elmondta Noénak, hogy mit kell cselekednie. Bizony a mi hajónk az is az Úr vigye, és a mi hajónkat is az Úr irányítsa, kormányozza, és menjünk arra, amerre csak ő akarja. Amen. Azt mondja a zsidó 4.12, hogy mert amit Isten kimond, az a szó, Isten szava vagy igéje, azaz beszéde, tanítása, üzenete, parancsa. Tehát itt mindent leír egyszerre. Keresztények sokszor még szavakon is vitatkoznak, hogy az most a szó, a beszéd, vagy az ige van odaírva. Mindegy, hogy mi az, ha Istentől jött, ha szónak hívjuk, ha beszédnek hívjuk, ha tanításnak, ha üzenetnek hívjuk, azt mondja az ige, hogy élő, erőteljes és hatékony, Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard. Tehát mindenképpen, amit tőle jött, az élő, erőteljes és hatékony, meg fog bennünket eleveníteni, meg fog bennünket változtatni, hatékony lesz bennünk az Úrnak az igéje, és azt mondja, hogy erőteljes, tehát az ő szava nem gyenge, ha nyitott szívvel hallgatjuk, akkor az változást fog hozni. Isten szava élesebb, mint a legélesebb kétélű kard, mélyen belénk hatol egészen addig, ahol a szellem és a lélek közötti határ húzódik. Isten beszéde behatol a csontjaink találkozásáig, sőt a csontjaink belsejébe is. Ja, nem csak hatással van az életünkre, hanem az ige annyira csodálatos az ő szava, hogy behatol a csontjainkba, behatol minden sejtünkbe. Amen. Tehát nem csak arra van, hogy adjon nekünk egy bölcsességet, mert élő is eleven is szeretjük hallani, mert az az Úrnak a beszéde, hanem behatol, és tudod, az ige meggyógyítja a testünket, megerősít bennünket, megváltoztatja a dolgainkat, megváltoztatja a körülményeinket. Amen. Hisszük ezt. Nem véletlenül szóljuk az igét, nem csak azért szóljuk, mert az ige azt mondja, hogy ragaszkodjunk a hitünknek a megvallásához, hanem nagyon pontosan tudjuk az okát, hogy miért szóljuk az ő igét, és miért halljuk, mert amikor halljuk, abból hitünk lesz, és amikor szólunk, az eleven, az élő, az hatékony lesz ránk nézve, hatékony lesz a dolgainkra nézve, hatékony lesz a környezetünkre. Amen. Tehát behatol a csontjaink belsejébe, és megítéli, és szétválogatja a szív gondolatait és szándékait. Amen. Meg tudom állapítani azt, hogy jó-e vagy rossz-e az, amit teszek, jó-e vagy rossz-e az az irány, amelyre megyek. Meg tudom állapítani azt, hogy az, amit kimondok a számon, az épít-e engem, vagy rombol-e engem, vagy másokat épít-e, vagy rombol-e. Mert az ő beszéde az, ami épít, az ő beszéde az, ami hatékony, az ő beszéde az, amiben meg lehet kapaszkodni. Amen. Meg lehet belőle tudni, hogy Isten mit gondol különböző dolgokról, amikor azt gondoljuk, hogy vajon az Úrnak mi erről a véleménye. Az ige megmondja nekünk, és tudod, a szívedben levő ige ezt mindig megmutatja. De hogyha nincs ott az ige, akkor ezeket nem fogjuk tudni. Akkor tényleg megyünk a kis fejünk után, és néha bizony rászedjük magunkat, de hogyha ott van bennünk az ige, akkor az azért mondja a Zsoltáros, hogy az ige olyan a lábam előtt, mint a lámpás a lábam előtt. Hogyha nincs lámpásom, így későn este kimentek, vagy éjszaka, amikor a hold sincs fent. Tényleg, amikor azt mondod, hogy el se látsz az órodig. És ugye, hogy képes vagy elbukni a legkisebb dologba is. Mert teljes korom sötétség van körülötted. Ilyen az embernek az útja Isten igéje nélkül. A legkisebb dologba is el tudunk botlani, a legkisebb akadály is meg tud bennünket állítani, mivel sötét van, nem látjuk, hogy az mekkora. Ha ez egy pici dolog is, azt hiszük, hogy az akkora, amin át se juthatunk. Mennyivel másabb, amikor Isten igéjén a lámpással haladunk előre, mert akkor pontosan tudod, most mondok egy példát, van előtted egy picinke dolog, megakad a lábad, azt mondod, itt valami van előttem, nem tudok tovább menni, ha ez a sötétségben van. Felkapcsolnak egy lámpát, meglátod, hogy csak egy kis sámli, ja, ezt átlépem, akkor már látod. Ugyanígy ugye a sötétségben jön egy betegség, bármi, és hogyha nem az ige a lámpásunk, akkor az meg tudja állítani az embert, le tudja győzni az embert. De ott van nekünk az ige, ami azt mondja, Jézus sebeiben meggyógyultam. Ott van nekünk az ige, hogy Krisztusban mindenre van erőm. Amen. Tehát a lámpással már mindjárt másképp tudunk lépni az akadályok látán is, mert van egy lámpásunk, és azt mondjuk, egy hegy van előttem, ennek a hegynek Jézus nevében mennie kell. Egy betegség van előttem, ennek a Jézus nevében mennie kell. Mert van egy lámpásom, látom, hogy mi van előttem, és tudom, hogy mit tett értem a Jézus Krisztus. Amen. Tehát kell nekünk, és ez a legcsodálatosabb lámpás, nem merül ki az akkumulátor, nem fogy ki belőle az elem, és mindig ott van, és a lehető legjobb hatással van az életünkre. Amen. Köszönjük az Úrnak az igét, és tudod, formál bennünket, hatással van ránk, és az egész életünkre hatással van az Úrnak az igéje. Amen. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy kérhetjük mindig szüntelen az Atyát, hogy jelentse ki számunkra az ő igéjét. Jelentse ki, és ez a lámpás ez egyre nagyobb fénnyel világítson, hogy még többet belássunk. És ezért nem szabad elmenni mellette, az ige mellett. Amen. Most se. Most sem megyünk el az ige mellett, most is megragadunk minden igét. Így van? Amikor ugye olvasod az igében, hogy a kicsi Sámuel a föld nem engedte, hogy a földre essen az Úrnak egyetlen egy igéje se. Pontosan tudta azt, hogy az Úrnak az igéje az, ami fel fogja őt nevelni, és az Úrnak az igéje az, ami egy megfelelő úton fogja járatni a népet. Bizony. Szóval nem megyünk el mellette. Amen. Nem, merítünk belőle, veszünk belőle. Azt mondja a János 10:17-től, hogy azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy azután újra visszakapjam. Senki sem veheti el tőlem, önként adom oda, azután majd újra visszaveszem. Jogom van arra, hogy odaadjam, és arra is, hogy visszavegyem, ezt a parancsot kaptam Atyámtól. Ismeritek a Jézus Krisztusnak a szavait, ugye azt mondja, hogy senki nem veheti el, önként adom oda, és ez az Úrnak a döntése volt, ugye? Azt mondja, hogy önként adom oda, tehát őt nem legyőzte a sátán, nem elvette tőle. Jézus azt mondta, hogy önként adom oda, jogom van hozzá, hogy odaadjam, és jogom van ahhoz is, hogy visszavegyem. Ez az én életem, azt mondta az Úr, én rendelkezem felette, és én úgy döntök, hogy leteszem, és utána pedig úgy, hogy jogom van ahhoz, hogy vissza is vegyem. Amen. De ennek egyetlen egy oka volt. Mi volt az oka? Mi voltunk az oka ennek a döntésnek, ugye? Az, hogy Jézus döntetett így, hogy leteszi az életét, Isten visszaveszi az életét, de miért kellett így döntenie? Csak is mi miattunk döntött így. Mi nekünk volt szükségünk arra, hogy Jézus letegye az ő életét. Nekünk volt szükségünk arra, hogy Jézus Krisztusban a megváltáson keresztül visszakerüljünk az Atyához. Amen. Tehát az, hogy ő neki megvolt ez a szabad akarata, ez egy nagyon szép dolog. De ő meg is hozta ezt a döntést, mi miattunk. Meg is hozta ezt a döntést, és tudod, ennek a döntésnek, amit Jézus Krisztus hozott, hatással kell lenni az életünkre. Így van? Amit ő értünk tett, amikor elolvasjuk az igét, hogy Jézus azt mondta, hogy én önként odaadom, én leteszem az életemet, ennek hatással kell lenni mindannyiunknak az életére, és tudod, ebből meríteni kell, hogy a javunkra legyen, ahogy mondta az igéről az előbb az ige, ugye, hogy erőteljes és hatékony. Erőteljes és hatékony, és a javunkat kell, hogy szolgálja, és könnyebbé kell, hogy tegye az életünket. Amen. Könnyebbé. Dicsőség Istennek. Mondd, hogy könnyebbé. Amen. Így van. Könnyebbé fogja tenni. Hiszük, hogy ma ismerítünk belőle, veszünk belőle, és könnyebbé fogja tenni az életünket, és ez hatni fog az életünkre. Jézus Krisztusnak a döntése. Jézus Krisztusnak a döntése. Jézus Krisztusnak a cselekedete. A Jézus Krisztusnak a szeretete. Hatással kell, hogy legyen az életünkre. És elmegyünk a János 5:26-ra. Azt mondja az ige, ugye, hogy mert ahogyan az élet forrása az Atyában van, ugyanúgy a fiúnak is megadta, hogy benne is az élet forrása legyen. Károli egy picit másképpen fogalmaz, ugye azt mondja, hogy élete van önmagában. De ez sokkal többet mond, és sokkal szebb is. Tehát azt mondja, hogy mert ahogyan az élet forrása az Atyában van, ugyanúgy a fiúnak is megadta, hogy benne is az élet forrása legyen. Élete van. Jézusnak élete van, és nekünk nem volt. Ugye mi elveszítettük Ádám bukásával. Ugye azt olvastad az Efézusi levélben, hogy halottak voltunk a mi bűneink és vétkeink miatt. Tehát Jézusban élet volt, és nem csak élet volt Jézusban, de az, hogy Jézusban élet volt, az természetes. Hogy az Atyában élet volt, az természetes. Hanem az életnek a forrása, amiből te és én ihatunk, amiből mi meríthettük az új életet, amikor megismertük a Jézus Krisztus megváltását. Ha csak élet lenne benne, az a te számodra még nem sokat jelent. De ha az életnek a forrása van benne, ugye a forrás az ontja a vizet, a forráshoz mit csinálnak? Ugye amikor van egy forrás egy erdőben, nagyon sokan oda mennek, onnan viszik a vizet, ha egy szomjazó arra megy, ott végre megelégíteti a szomjúságát, így van? Tehát az élet forrása, ez egy csodálatos dolog, mert szüntelenül, egy forrás az szüntelenül ontja a vizet, így van? Így van a Jézus Krisztus, azt mondja, hogy az életnek a forrása van ő benne, nem csak élet, hanem az életnek a forrása, és ez sokkal többet mond nekünk, és ő birtokolja az életet. Így van, birtokolja, és ő tudja adni egyedül az életet. Ő tudja egyedül kiárasztani az emberre, az elveszett embernek a szívébe az életet. Ez nagyon-nagyon jó ezt tudni, nagyon jó ezt hallani, hogy Jézus hozott egy szabad akaratából egy döntést, hogy az életét letette, utána visszafelvette, feltámadt, és azt mondja, hogy én vagyok az, aki az élet forrását hordozom magamban, és én adok nektek életet. Én adom azt az életet. Tehát az embernek ez a legnagyobb élő reménysége itt a Földön, Ádám bukásától kezdve mindenki el lehetnek keseredve, de mondhatjuk azt, hogy az élet forrása, Jézus Krisztus elérhető ma mindenki számára. És ő belőle árad ez az élet, és ő belőle folyik ez az élet, és ez milyen csodálatos. Mi is ő belőle kaptuk ezt az életet. Amen. Ugye azt mondja az 1 János 5.11, hogy ez a tanúságtétel pedig így szól, Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet Isten fiában van, ugye? Kaptunk örök életet, de honnan jött ez az örök élet? És hálát adunk az örök életért. Azt mondja, hogy ez az élet az Isten fiában van, ugye? Az élet forrásában. És ugye abból lettünk mi mindannyian megitatva, az élet forrásából. Ebből következik, hogy akiben él a fiú, annak örök élete van, akiben viszont nem él az Isten fia, annak nincs örök élete. Tehát csak tőle jöhet az élet. Ugye a kőszikla, a Jézus Krisztus is az Ószövetségben láttad, amikor ittak a kősziklából. És aztán mi ugyanígy vagyunk, de mi a Krisztusból, aki az igazi kőszikla, aki az Istennek a fia, aki az életnek a hordozója. Amen. Tehát az élet, ugye? Annak idején tudjátok nagyon jól, hogy az örökkévaló életet lehelt Ádámba. Emlékeztek rá, ugye, hogy megformálta őt a földnek a porából. Mindannyian tudjátok, hogy hogyan történt. Azt mondta, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és megformálta Ádámot a földnek a porából. És ott feküdt Ádám. És pontosan tudjátok, hogy életet lehelt az ő órán keresztül bele az örökkévaló, ami mennyei atyánk. Azt mondta az előbb az ige, ugye, hogy az atyában van az élet forrása, és ugyanígy a fiúban is. Ugyanaz az élet van ő bennük, igaz? És Ádám megkapta ezt a lehelletet, megkapta ezt az életet, addig nem volt benne élet, csak feküdt mozdulatlanul. Mert élet nélkül nem tudott semmit sem tenni. Milyen életet lehelt az ő órába? Biztos emlékeztek rá, egyszer már felolvastam. Azt mondja, hogy élő, eleven, virágzó, sikeres, prosperáló, feléledő, újjaéledő, friss, zöldelő jólét és boldogulás. Az az élet, amit ő Ádámban lehet, az az élet, az mindezt hordozta magában. Beszéltünk már erről nem egyszer, hogy Ádám nem egy nehéz munkát végzett, nem a bányában, három műszakban dolgozott, hanem megteremtette nekik az édenkertet, és ott elfütyüréztek egész nap, meghallgatták a madárfüttyöt, eszegették a finomabbnál finomabb gyümölcsöket. Azt mondta neki, ugye, hogy gondozd ezt a kertet, és hajtsd ugye hatalmad alá, birodalmad alá az egész földet. De miért volt Ádámnak ilyen könnyű? Volt benne ugye egy élet, ami virágzó volt, ami gyümölcsöző volt, ami eleven volt, ami sikeres volt, igaz? És mindez a teremtőjétől volt. Tehát megteremtette neki mindazt, ami kell, és ezt az életet helyezte el benne. Tehát Ádámnak ez nem volt újdonság, amikor betette őt az atya az édenkertbe, nem mondta neki, hogy de atyám, és hol van a robikapa, vagy mivel fogom ezt művelni? Nem volt erre szüksége, mert azt az életet kapta az ő teremtőjétől, az ő egyébként neki atya volt. Mert az igében a nemzetiségi táblázatban azt olvasod, hogy Ádám Istennek a fia volt. Ilyen értelemben, mert az Istennek az élete volt benne, de a föld porából teremtette. Nem úgy volt fia, mint Krisztus, aki a mennyből való volt, Ádám viszont a földből való volt. De az élet, az Atya Isten élete volt benne. Az atyában volt az élet forrása, és utána ugye Krisztus eljött, szintén hozta magával a mennyből ugyanazt az életet, amit akkor az atya Ádámba belelehelt. És ugye ezt az életet, ezt elvesztettük. Tehát Ádám, amikor bement az édenkertbe, nem azt mondta, hogy atyám is, akkor hol van a robikapa, meg hol van a kasza, meg a kaszakő, meg ezek a dolgok, meg a háti permetező, ugye nekünk be kell menni a kamrába is, ki kell hozni ugye a robikapát, meg a kaszát, meg a többieket, és az ilyen szerszámokat. Neki nem kellett. De alapvetően ugye az életet elveszítettük ott, ezt az életet, és ugye jön Jézus, aki ismét azt mondja, hogy ugyanúgy benne van az élet forrása, mint ahogyan az atyában. Hogy élővé tegyen bennünket. Amen. Benne van az életnek a forrása. Ez az élet szó, ami Jézusnál szerepel, az élet forrása. Ez pedig azt mondja, hogy Istenhez tartozó élet, ugye, amit Krisztus befogadása után kapunk meg, az ő befogadásával együtt kapjuk meg, Az Istenhez tartozó élet, ez ugyanaz az élet, ugye, amit Ádám órából lehelt a mi atyánk, ez a virágzó, sikeres élet. Ez most nehogy azt gondold ebből, idáig eljutottunk, és itt elkószálnak a gondolataid, hogy aha, ez eddig nagyon jó, akkor valószínű, hogyha ilyen sikeressé kell lennem, nyilvánvaló gyövéten én kell meg kell, hogy nyerjem a lotó ötöst például, ugye? Nem erről beszélünk. Maga az élet, hogy mi elveszettek voltunk, és van bennünk egy úgy élet, ami már az övé és az ő gondviselésére éppen úgy számíthatunk, ahogy Ádámnak ez természetes volt, hogy az atya az, aki mindenről gondoskodott az ő életében. Amen. Nehéz ezt az embernek elhinni, és tudjátok, ezzel nagyon sok korlátot állítunk elé. Jézus miért mondta, hogy fontosabb az élet, mint a test, és ugye ne aggódjatok, mert a ti atyátok gondot fog viselni, ha adott életet, akkor fog gondoskodni is. Mi azt tanultuk, és az ember ezt tanulja évszázadok óta, hogy neked kell megdolgozni, neked kell erőfeszítéseket tenni, és azt nagyon nehéz elfogadni az embernek, hogy ő majd gondoskodik. És régebben beszéltem erről, de most ez így valahogy feljött, amikor például John G. Lake, vagy néhány igazi hitember, amikor emlékeztek, utaznia kellett. Nem volt hajójegyre valója. Vagy már utazott a hajón, és nem volt a mosodába, el kellett menni a pénzért kihozni a ruhákat. És mi azt mondanánk, üres a zsebem, hogy menjek, atyám, a mosodába. Hát a bankszámlámon sincs semmi, a pénztárcámban sincs semmi, a zsebemben sincs semmi. Mi más dolgok, tehát olyan ez, mint amikor már be van programozva az elménk valami másra. Ők olyankor az Úr elé mentek, és amikor olvassátok ezeket a könyveket ti is, és azt olvasod, hogy az Úr oda küldött valakit, és pontosan annyi pénzt átadott neki, amennyire szüksége volt, amit ott ki kellett fizetnie pár perc múlva. Azt mondod, atyám, micsoda csoda! Mert ő tényleg gondoskodik, de mi vagyunk máshogyan programozva, és vissza kell térnünk oda, hogy az én atyám egy gondviselő Isten is ugyanazt az életet hozta nekem a Krisztus, az életnek a forrása, mint ami ott volt Ádámban, a bukása előtt. Amen. Ugyanazt az életet. Tehát itt van bennünk ez az új élet, itt van bennünk ez az új lehelet. Ugye? Bennünk van? Bennünk van. Amen. Bennünk van. Az Ádámban levő élet az atyából való volt, és a bennünk is ugyanaz az atyából való élet van. Az ő élete van bennünk. És tudjátok, nekünk kell megváltoztatni a gondolkodásunkat. Nekünk kell meglátni azt, hogy a Krisztus, amikor eljött, amikor azt mondta, hogy én önként adom oda az életemet, aztán visszaveszem, és ugye aztán jön a feltámadt Krisztus, aki az életnek a forrása, és mindannyian találkozunk vele, és adja nekünk ugyanazt az életet. Bizony, ugyanazt az életet, amit a mennyből hozott, ami ott van az atyában. És ennek hatnia kellene az életünkre. Ennek hatnia kellene ránk, hogy nem kellene félnünk. Nem csak azért, mert az ige azt mondja, hogy nem a félelem szelleme van bennünk, hanem azért sem, mert a Krisztus élete van bennünk. Amen. A Krisztusnak az élete van bennünk. És milyen jó ezt tudni a szívednek és az elmédnek, hogy ez meg tud erősíteni, hogy Jézus döntésének te voltál az oka. És aztán jön, és az atyából, az atyának az életéből ugyanaz az élet a Krisztusban, az életnek a forrása jön, és ontja ezt az életet mindaddig, amíg tart a kegyelem. Amen. És bizony árad ez az élet, dicsőség Istennek. Teszünk egy picinke kitérőt, hogy még jobban értsük ezt a dolgot, ez a régi meg az új, és előrébb visz bennünket abban, hogy jobban tudjunk az új élet szerint gondolkodni. Ugye azt mondja a János 10:10, hogy a tolvaj azért jön, hogy lopjon, gyilkoljon és pusztítson, ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak, mégpedig teljesen és túláradóan bőséges életet. Teljesen és túláradóan bőséges életet. Ő adja az életet, ugye? Ő adta nekünk az életet, azt mondja, hogy ezzel szemben én azért jöttem, hogy életet adjak. Tehát Jézus jött és életet adott, a halállal szemben ott van az élet. Ugye a tolvajról azt mondja, hogy lop, de Jézus azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy adjak, életet adjak. A tolvaj lop, én életet adni jöttem. A halállal szemben az élet, A sötétséggel szemben ugye a világosság. Ugye mondta az Úr Jézus a János 12:46-ban, hogy én vagyok a világosság, és azért jöttem erre a világra, hogy aki hisz bennem, ne maradjon a sötétségben. Csupa ellentétet látsz. A tolvaj lop, én azért jöttem, hogy adjak, életet adjak. A sötétséggel szemben Jézus azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy senki ne maradjon a sötétségben, kihozlak benneteket a világosságba. Ugye halottak voltunk a bűneink miatt, Jézus azt mondta, hogy az örök élet forrása vagyok, és én adok életet nektek. És tudjátok, ezek ellentétek. És hogy jól megértsd ezeket az ellentéteket, tehát az egyik az volt, a másik pedig van. Az egyikben éltünk, a másikban pedig most kell élnünk. Amen. És hogy ezt jól megértsük, biztos emlékeztek rá, ez néhány hét előtt Kecskeméten, amikor Izrael vándorolt, és elérkeztek Márába, és ott volt ez a keserű víz. Emlékeztek erre? 3 napot gyalogoltak, azért amikor 3 napot gyalogolsz a sivatagban, akkor már elég is szomjas vagy. Ugye? Én is, még kicsit itt pakoláztunk, és már szomjas voltam. Innom kellett. Tehát 3 napig gyalogolsz ott a hőségben, süti a fejedet a nap, a talpadat a homok, akkor már igencsak szomjas vagy, és amikor meglátták a vizet, akkor nagyon megörültek, és hirtelen ittak belőle. Te is örülnél 3 nap után a víznek, azonnal odarohannál, és azt se tudnád, hogy így ad jó nagy kortyot innál belőle. És kiderült, hogy a víz keserű. Ó, elhúzta a szájukat. Azonnal panaszkodtak Mózesnek, hogy milyen víz ez? Ez nem Szent Király, idehoztál bennünket, ígyük ezt a vacak keserű vizet, már megint jobb lett volna nekünk Egyiptomban maradni. És tudod, hát szegény Mózes, hát állandóan a fejét fogta a nép miatt, hogy már megint tessék, itt van a vajognak, és az örökkévaló tekintetét egy fadarabra irányította. És mondta neki, hogy ezt a fadarabot dobd a vízbe. És biztos emlékeztek, hogy amikor utána ittak belőle, a víz édes lett. Nagyon-nagyon finom víz lett belőle, édes lett, iható lett, ami már tényleg felüdülést hozott. Az elsőtől félreállt a szájuk, ez pedig felüdülést hozott. Közben a vízzel mi történt a kettő között? Itt még rossz volt, és itt pedig finom lett. Egy fadarab került a vízbe. Az édes és a keserű között mi volt? Egy fadarab került a vízbe. A Krisztus keresztjének az előképe. Ez volt, keserű volt, ott volt a fadarab, a mi számunkra ugye a Jézus Krisztus a kereszten, és a víznek édessé kell lenni. Ellentét van, megint csak ugye sötétség, világosság, a tolvaj lop, én életet adok. A víz keserű volt, ott volt a fa, és a víz édes lett. Így van? Van a kettő között valami, egy fa. Van a kettő között valami, egy megváltó Úr Jézus Krisztus a kereszten. Ugye a betegség az keserű, így van? Az keserű. Az egészség az édes, ugye? Azt kell, hogy mondjam, hogy a szegénység az keserű. Az, amikor az Úr gondoskodik a szükségeidről, az édes és dicséred őt. Ugye? Azt kell, hogy mondjam, hogy az aggodalom, a félelem, ez mind keserű. A békesség, a nyugalom, ez mind édes. Így van? Dicsőség Istennek. A betegség nem tartozik hozzám, az én vizem már édes. Mert a kereszt ott van a múltam és a jelenem között. Ott van az óember és az új ember között. A kereszt, amire Jézus önként adta magát. A kereszt, amire Jézus önként ment fel. Önként odaadta az életét, hogy aztán feltámadva nekem egy új, az élet forrásaként egy új vizet hozzon, egy új életet hozzon. A régi keserű volt, és most itt van az új, aminek jónak kell lennie. Amen. Jónak kell lennie. Ami azt mondom neked, hogy megelégít téged. Dicsőség Istennek. Megelégít téged. Ezt mondhatjuk az életünkre is, hogy az új élet keserű, és aztán ott van az új, ami édes. Mert ott volt a Krisztusnak a keresztje. Köszönjük az Úrnak. Amen. Szóval ez nem azt jelenti, hogy nem kortyolhatsz az új életedben is keserű vízből. Ez azt jelenti, ugye, hogy nem azt jelenti, hogy nem fogsz problémákkal szembesülni, nem lesznek néha keserű dolgok, de azt tudnod kell, hogy ott van a kereszten, ott volt értünk a Jézus Krisztus a kereszten. Így van? Tehát amikor jönnek keserű dolgok, Jézus az, aki helyrehozta. Jézus az, aki helyreállít mindent. Jézus az, aki mindent megtett azért, hogy az édesből keserű legyen. Jézus az, aki mindezt elvégezte. Lehet, hogy hülyeséget mondtam. Édesből keserű lett, keserűből édes lett. Tudjátok, hogy az agyam nem vesz részt benne, és olyan vagyok, mint a rossz tolmács, néha a botlok. Nem olyan egyszerű a Szent Szellemet tolmácsolni, amikor nagyon gyorsan beszél. Azt tudom, hogy időnként minden prédikációban van egy-két szó, amit fordítva mondok, ezt már így, igen, utána szokták nekem mondani, de ez nem változtat a lényegem, mert látom, hogy észre se vettétek egyébként. Én is csak utána veszem észre néha, amikor nem azt mondom, amit kellene. Nem ez a lényege, hanem ugye az a lényege, hogy a keserűt Jézus Krisztus édessé változtatta. És nem arról van szó, hogy nincs keserű, hanem arról van szó, elmondtam nektek az előbb, a betegség keserű. És jön egy hazugságtünet, és azt mondom neki, az én vizem már édes. Az én vizem már édes, ami keserű, az már nem tartozik hozzám. Az a víz márában volt. És tudjátok, amikor onnan tovább ment a nép, egyébként engedetlenek voltak előtte, nem véletlen volt a keserű víz, és utána Isten azt mondta, hogy nekem legyetek engedelmesek, és velem járjatok. Krisztusban már vele járunk, Krisztusban már az övéi vagyunk. Tudjátok, amikor onnan tovább mentek, akkor eljutottak egy oázisba, ahol pálmafák voltak, igazi szuper források, igazi szuper vizek, és ott igazán felüdülés jött az életükbe, és ott megpihenés jött. És tudod, mi velünk is így van, hogy a Jézus Krisztus az tett azért, hogy mi felismerjük azt, amikor belekortyolunk valami, és ez keserű. Azt mondom, az én megváltom, meghalt értem. És a keserű már nem tartozik hozzám. Az a víz, az már édessé lett. Dicsőség Istennek. Ne felejtsük el, hogy övé lett minden fájdalmunk. Övé lett minden bűnünk, minden büntetésünk. Mindaz, ami keserű, ugye? Mindaz a Jézus élet. És Jézusnak a szentsége, Jézusnak az igazsága a miénk lett. Minden áldás ő benne a miénk lett, ez pedig ugye az édes. A tolvaj, a keserű, a sötétség, ez már édes. És a keserű az övé lett, a miénk az édes. Ugye? És amikor ebédeltem, jött hozzám egy mondat, azért mondtam az elején, na most ebből mi lesz? Az a mondat volt nálam, most már értem, Jézus kiitta a keserű poharat. Ugye? Jézus kiitta azt a keserű poharat. Mindaz, ami keserű volt, a bűn, a büntetésünk, a fájdalmaink, a betegségeink. Jézus kiitta a keserű poharat. Nekem már nem kell meginnom azt a poharat, mert ő megitta helyettem azt a poharat. Annyi mindenről kell hallanunk, ami segíti azt, hogy mit is jelent az új életünk, és mit is jelent az, hogy Krisztus az élet forrása, és ez már egy édes víz. Ez már egy mennyből való víz. És a keserű poharat pedig kiitta. Te nem tudsz inni abból a pohárból már, mert Jézus nem hagyott benne egy cseppet se. Ha meg is lenne az a pohár, és a mai napon minden régész elkezdené keresni azt a poharat, el kell mondjam neked, nincs benne egy csepp sem. Nem tudnád meginni, mert Jézus megitta. Ugye? Jézus megitta. Miért itta meg? Az a mi poharunk volt. Megitta helyettünk. Megitta helyettünk. Ragaszkodj ahhoz, hogy te egy új élet vagy. És ami keserű, nézz fel a keresztre. Köszönöm, Úr Jézus! Köszönöm. Te ezt elvitted. Te azt a poharat kiittad. Amen. Dicsőség az Úrnak. Ezek ugye előképek, hogy a keserű víz édes lett. És van itt még valami fontos, hogy a keserű és az édes, az ugye nem csak ízek. Jelenti azt is, hogy valami jó vagy rossz, igaz? Mondják, amikor, hogy savanyú a szőlő, ugye? Ez lehet, éppen letépsz egy szőlőt, lehet, hogy savanyú, de nem erre szokták mondani. Hanem amikor valami nem olyan jól alakul, az nem nagyon tetszik nekünk, és akkor beszólnak, hogy mi van, savanyú a szőlő? Ugye? Tehát ezek az ízek, ezek nem csak ízek, hanem ezek kifejeznek ilyen dolgokat is, hogy valami jó vagy rossz. A szó pontosan azt jelenti a keserű, közben itt megkerestem, azt mondja, hogy keserű, maró, keserves, gyötrelmes, bántó. Tehát ez nem csak pusztán egy íz, hanem valami bántó, valami gyötrelmes, valami keserves. Ez a keserű. És aztán ott volt a kereszt és édessé lett. Ez pedig ugye az ellentéte. A keserves, maró, gyötrelmes bántónak az ellentéte az édes. És ugye Jézus Krisztus erről gondoskodott, ami számunkra. És talán azt gondolod, hogy túl sokat gondolok bele ebbe a történetbe. És túl sokat gondolok bele ebbe a keserű pohárba. Hogy Jézus tényleg ezt megváltoztatta. Meg fogunk nézni még egy történetet. A Kettő Királyok 4.38-tól elolvassunk néhány igét. Elizeus egyszer megint Gilgálba érkezett a proféták közösségéhez. Akkoriban éhínség uralkodott az országban. A proféta tanítványok ott ültek Elizeus előtt, aki szólt a szolgájának, ugye Géházinak szólt a szolgájának, tedd föl a tűzre a nagy fazekat, és főzz valami levest az embereknek. Az egyik tanítvány, amint zöldségféléket gyűjtögetett a mezőn, talált egy tökhöz hasonló indás növényt, amely tele volt termésekkel. Teleszette a ruháját ezekkel is hazavitte, majd összevágta és beledobálta a fazékba. De sem ő, sem a többiek nem ismerték azt a növényt. Amikor megfőtt az étel, leültek enni, de néhány kanál után a tanítványok fölkiáltottak. Isten embere, halál van ebben az ételben! Senki nem tudott enni belőle. Ugye néha az ördög megpróbál bennünket megkínálni, meg akar bennünket etetni. Vedd észre, hogyha valami nem jó, és ne edd meg! Észrevették, hogy ez nem jó, és azt mondták, hogy Isten embere, halál van a fazékban. Nem az volt benne, de rossz volt. Ugye? És azt mondja tovább az ige, hogy Elizeus ezt mondta, adjatok egy kis lisztet, beleszórta a fazékba, majd azt mondta, most már adhatsz belőle az embereknek, nyugodtan megehetik, és valóban nem volt benne többé semmi ártalmas. Amen. Dicsőség az Úrnak. Láttuk az előbb, inni akartak, keserű volt, jött a kereszt, és édes lett a víz. Itt van egy fazék, hát ez kb. Úgy tud főzni, mint én. Már megint itt tartunk, hogy főzünk, és azt tudni kell, hogy ez a növény, amit ő leszedett és feldarabolt, a tökhöz hasonlít. És ezt kis mennyiségben hashajtónak vagy rovarírtónak használták. A gondolatod, hol a receptje ennek a dolognak? Hol lehet szedni ilyen növényt, hogy hashajtó vagy rovarírtó, jó lehet ez még, ugye? Valakivel ki akar szúrni. Csak jó gondolataink vannak, atyám, köszönjük a Jézus nevében. És jól van. Oké, megvárom. Jó. Tehát kismértékben hashajtó, vagy rovarölőszer. Így, ahogy ők megfőzték, így töményen összedarabolták bele a fazékba, így tényleg egy nagyon keserű méreg. Így tényleg egy borzalmas dolog, ugye úgy is volt, hogy pár kanál után egyszer csak abba hagyták, hogy jaj, halál van a fazékban. És tudjátok, ugye Elizeus azt tette, hogy azt mondja, hogy adjatok gyorsan egy kis lisztet, beleszórta a fazékba, és többi nem volt benne semmi ártalmas. Ez nagyon fontos szó. Beleszórta a lisztet, nem az volt, egy picit jobb lett az íze, vagy hát az íze nem volt olyan jó, de azért nem lett utóhatása, hanem azt mondja az ige, hogy beleszórta a lisztet, és nem volt benne többi semmi ártalmas. Megint meg fogod látni az ó és az új életedet egyébként. Ez a liszt, hogy miért tette ezt bele. Mostanában elég sokat hallgattam ezt a szót, ez a lisztláng. Az Ószövetségben, az étel áldozatoknál olvasod folyamatosan a lisztlángot. Gondoltam is, hogy mi lehet ez a lisztláng, és utána néztem, mert az elmúlt két hétben állandóan ezt hallottam, hogy lisztláng, lisztláng, és utána is néztem, hogy mi ez. És lehet, hogy most olyasmit hallasz, amit eddig még nem. A 3 Mózes 2. fejezetében az egyes igétől olvasod ezeket az ételáldozatokat. Nem megyünk el oda. Annyit fogunk megnézni, hogy mi is történt ezzel a fazékkal. Ebben a fazékban, ami volt, az ehetetlen volt, keserű volt, rossz volt és mérgező volt. És aztán belekerült a liszt, és tovább semmi rossz nem volt benne. Hogy mit fejezhetett ez ki, ez a liszt? És tudod, megnéztem ezt a lisztlángot, ahogy ott készítették az ételáldozatokat, kellett készíteni, itt süst, ott süst, kövön süst, így süst, úgy süst. Az a lényeg, hogy mi kellett ebbe bele. Tehát ez egy ételáldozat volt, és kellett bele lisztláng. A lisztláng az nem más, mint liszt. Mondhatod, hogy ezt megmondhattam volna már előbb is. Tehát ez liszt, és kellett bele olaj, és kellett bele só, ami úgy írja le az írás, tehát hogy meg volt szabva, hogy hol kell sütni, hogyan kell sütni, tedd bele a lisztet, tedd bele az olajat, és só semmi éten áldozatodból ne hiányozzon, mert az az örökkévalóval való szövetségednek a jelképe. Ez három dolog, tehát nem nehéz, liszt, olaj és só. Azért nézzük meg ezt a néhány dolgot, hogy majd megértsd, mi történt az Elizeusnak a fazekával, és miut ezekről eszedbe, hogy liszt, olaj és só. Ugye a liszt az egy nagyon finom anyag. Nem olyan, mint a tarhonya, ugye, hogy egyik is sem, másik nagyobb. Egy nagyon finom, egy egyenletes, finomságú, tiszta. Ugye, mint a Krisztus, aki tegnap, ma is mindörökké ugyanaz, aki tiszta. Dicsőség Istennek. Az olajról tudjuk jól, mi jut eszünk be, Istennek a Szent Szelleme. És a sóról ott le is írja szó szerint, hogy az Úrral való szövetségednek a jelképeként minden étel áldozatodba tegyél sót. Ez pedig ugye a szövetségnek a jelképe. Ha magadtól nem is jutott eszedbe, de most már tudni fogod, tehát a liszt, a Jézus Krisztust, a szövetség, ugye a só, és a Szent Szellem pedig az olaj. Így van? És hogyha megnézzük ugyanezt máshonnan, hogy jól megérsz. Jézus az életnek a kenyere, igaz? Mégpedig a kovásztalan kenyér. Így van, a bűn nélkül való, a tiszta, a szent kenyér. Az életnek a kenyere, azt mondta, hogy Jézus, hogy én vagyok az életnek a kenyere, aki mennyből szállott alá, és életet ad a világnak. Néha kenyér, az elején azt olvastuk, hogy az életnek a forrása van bennem. Tehát a kovásztalan kenyér, és megnézzük azt is, hogy abban mi van, jó? Én megnéztem, tényleg megnéztem, mert múlt héten annyiszor, tudjátok, a Mózes könyvein kellett átvergődni, mert mondtam nektek két hetet, hogy előről kezdtem most a Bibliát, na hát azt az írdatlan sok törvényt, és azt a rengeteg sok mindenféle áldozatot, tehát tele vannak a gondolataim az ilyen áldozatok, a liszt, olaj, só, ez most az a kovásztalan kenyér, ez pedig liszt, víz és só, vagy bizonyos változatoknál liszt, olaj és só. Ez lehetséges. Most nem arról van szó, hogyha beütöd a keresőbe, akkor kidob neked 200 darab kenyérreceptet, és ne is küldjetek nekem, jó? Köszönöm szépen, mert amikor tavasszal a kenyérről beszéltem, akkor mi hazaértem, volt 20 darab kenyérrecept üzenetem. Kimondottan a kovásztalan kenyérről beszélünk, liszt, és akkor vagy a víz, vagy az olaj, és a só. Ugyanez a három dolog, mint az ételáldozatnál. Ugye a liszt a Krisztus, az életnek a kenyeréről beszélünk. Ugye a liszt a Krisztus, aki életet adott nekünk, ugye aki kiitta a keserű poharat, a víz vagy az olaj, mindegy, hogy melyiket teszik bele, ugye Istennek a Szelleme, aki újjáteremtett bennünket, és a só a vele való szövetségünk. Amen. Dicsőség Istennek. Tehát ez a szövetség hozott neked valamit, és ugye most megnézed azokat az ételáldozatokat, vagy megnézed az életnek a kenyerét. A liszt mindenhol a Krisztus, ugye ott van a Szent Szellem, a víz vagy az olaj, és a só a szövetséged az Atyával, amin belül te megkaptad, amiben te megkaptad az új életedet. És hogyha ezeket megnézzük, tehát mi történt azzal a fazékkal? Belekerült a liszt. A víznél mi került bele? A Krisztus keresztjének a jelképe. És a keserű víz édes lett. Itt mi került bele? Az a fazék az ehetetlen volt, az az étel. Belekerült a Krisztusnak a jelképe. És onnantól semmi rossz nem volt abban. Ahogy bennünk sincs. Nagyon sokan összekeverik, hogy az ember a cselekedete. A szellemedről beszél az ige. De az életedben is a felmerülő keserű dolgok. És meg Jézus megitta, kiitta azt a poharat. Tekints a keresztre. Azt mondja a Pál apostol, hogy a Krisztusnak a keresztje ne legyen hiába való. Most én nem azt mondom, hogy mi is dobáljunk lisztet meg fadarabokat, mert nekünk már nem előképek vannak. Mi értünk, a Krisztus már megfeszítetett. Nekünk nem kell már lisztet is fadarabot dobálni. Nekünk elég azt mondani, hogy Atyám, köszönöm, hogy értem adtad a te szent fiadat. És ez keserű, és ez már nem az enyém. Te kihoztál engem egy új életre. A te szeretett gyermeked vagyok. Ott van ezekben az előképekben. A Jézus eljött értem. A liszt, vagy ugye ott volt a fa, a Krisztus keresztje. A Szent Szellem, az olaj vagy a víz újjá teremtett engem. Egy új élet vagyok. A só a szövetség, amiben a gyermekeddé fogadtál bennünket a Krisztus megváltása által. Amen. És a keserű pohár üres. És te egy új élet vagy ő benne. Amen. A tolvaj azért lőtt, jött, hogy lopjon. Én életet hoztam nektek. A sötétségben nem maradjatok, én a világosságba hoztalak ki benneteket. Amen. Ellentéte az egyik a másiknak. Ami volt, az olyan volt. De itt, ebben az életben már mi nem előképeket, hanem magát a Krisztust fogadtuk be az életünkbe. Magát a Krisztust fogadtuk el megváltónknak. És ez mennyire csodálatos. Tehát beletette a levesbe a lisztet, és többé nem volt abban semmi rossz. És megehették azt. Ugye? Dicsőség az Úrnak. Mit tett vele az a liszt? Hatástalanította a mérget? Ugye? Hatástalanította. Mindjárt bekalanaszták az egészet, sőt, megkérdezték, van még? Ez nincs odaírva, ezt én mondom. Mielőtt megkeresnéd, hogy ott van-e. Ez nincs odaírva, de én van, valami jól esik, akkor megkérdezed, van még? Vagy nem kérdezed meg, hanem egyszerűen megnézed is már, szedsz is belőle. Ennyi, így van, otthon érzed magad. Így van. Mit tett a liszt? Hatástalanította a mérget, ugye? Bizony. Hatástalanította Jézus. A bűnt. Hatástalanította a mérget, a halált, a keserűt az életünkben. Amen. Nézted ezt már erről? Nem, ugye? Mert még nem sütöttem nektek kovásztalan kenyeret. Kellett volna már előbb is, és akkor nem. A betű, ugye? A betű és a szellem, amikor így azt mondja, hogy a betű és a szellem. Mindenki ismeri ezeket a szavakat, hogy só, meg liszt, meg víz. Igaz? És azt is tudjuk, hogy mit jelentenek ezek a szavak. De Jézus azt mondta, hogy a szellem, amelyeket én szólok, élet. Élet. És ha most így nézed meg ezeket a dolgokat, és megláttad ezeket egy-egy példában az igében, hogy ott a vízbe dobták itt a fazékba, és a keserű édessé lett, és a rosszból jó lett, akkor látod azt, hogy mi a különbség az ó és az új között. Mi az, amihez te ragaszkodjál? Mi az, amit tett érted a Krisztus? Mi az, amiben megálljunk? Ezek példák. De a szellem, ami ott van mögötte, ebben van az élet. És ezért nagyon jó az, hogy millióan prédikálják már az igét, mert el tudják olvasni a betűt. De a szellem tudja megeleveníteni. A szellem tudja azt az életünkbe áldássá tenni. Hogy igen, igen, értem is, hogy ezt hallgattuk. Lehet, hogy egy keserű helyzet van neked most. Egy keserű dolog alá szemben is azt fogod mondani, na nem, ők beledobták a botot, beledobták a lisztet, én pedig a Krisztusra nézek, és a Krisztus győzelmét odavágom ehhez a helyzethez. Ez le van győzve. Ez már le van győzve. Dicsőség Istennek. Jézus megtette értem. Jézusé volt az a pohár. Fogta és megitta. Igaz, azt mondta, atyám, a lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg. És Jézus megitta. Az a pohár nem maradt ott, Jézus nem ment el mellette, és nem kell belőle kortyolnunk naponta. Mert ő kiitta. És ő a liszt, a jelkép, és jönnek a jó dolgok. Amen. Dicsőség az Úrnak. Jönnek a dolgok. Hát, ha már itt vagyok a János 663-nál, de hogy kerültem ide, azt nem tudom. A Szent Szellem az, aki megelevenít, és életet ad a húsvértestenre képtelen, amit mondtam, az a Szent Szellemtől származik, és életet ad. Tehát néha lehet, hogy keserű a leves, néha lehet, hogy keserű a víz, és ugye ez most nem leves vagy víz, hanem az életedben történő dolgok. De mi már nézhetünk Jézusra, ott a kereszt, és rajta helyettünk szenvedő Jézus Krisztus, aki viszont feltámadt, és hozta az új életet, akiben az isteni életnek a forrása van benne. Tehát hatástalanította Jézus a keserűt. Hatástalanította Jézus azt a mérgezőt a mi életünkben. Dicsőség az Úrnak. Hatástalan. Emlékeztek, hogy Jézus Krisztus azt mondta a Lázár sírjánál, hogy ez a betegség nem halálos. Ugye? Mi már bizony mondhatjuk, hogy ez a dolog nem győz le engem. Ez a keserű, ez édessé kell, hogy legyen. Dicsőség Istennek. Ugye azt mondja a 2 Tesszalonika 3:3, hogy az Úr azonban hűséges, megerősít és megvéd titeket a gonosztól. És tudjátok, ez nem csak múlt idő, ez mostanra szól. Az Úr megerősít és megvéd titeket. Dicsőség és hála legyen neki. Megőriz és megvéd benneteket ma, most, ebben az időben is. Dicsőség az Úrnak. Gondot visel ránk, de nekünk is tudni kell azt, hogy mit tett értünk. És nekünk is el kell végezni a mi részünket, hogy abban megálljunk. Hogy abban, amit megismerünk, azt használjuk az életünkben. Azt vegyük oda, és úgy álljunk meg az életünk minden helyzetében, hogy ezekkel pontosan tisztában vagyunk, hogy bármi is jön velem szembe. Viszont Jézus Krisztus az Úr felettem. Viszont Jézus Krisztus az Úr felettem. És Jézus Krisztus mindent megtett értem. És a mai napon is őriz engem, megerősít engem, és a mai napon is hívhatom az ő nevét segítségül bármikor. És ha a fazekamba véletlenül ilyen töknek látszó valami kerül, akkor a Jézus neve, a Jézus hatástalanítani fogja azt. Amen. Mert Jézus ezt már elvégezte. Mennyire jó ezt tudni. Jön bármi. Bármi. Nagyon sokan azt gondolják, hogy én ilyen burokba élek, és engem nem próbál az ördög megtámadni, nem hoz valami hazugságtünetet, nem hoz nekem nehéz dolgokat, dehogy nem. Dehogy nem. De azt mondom a Jézus nevében. A Jézus nevében, aki győzött, aki meghalt értem, és feltámadt. És ő adott nekem örök életet. Hozzám nem közelíthetsz. Amit hozol, azt viszed. Ha ez édes, ezt elviszed, mert ez keserű, ez keserű, elviszed, mert Jézus édessé tette, és én ebből nem fogok inni. És engem ezzel nem itatsz meg, mert Jézus már megitta. Dicsőség és hála legyen neki. És megint hoz valamit. Tudjátok, mindegy, most már, hogy itt vagyunk, elmesélem. Tudjátok, 3 évvel ezelőtt elszakadt ez a bordáknál ez az izom nekem, mert annyira köhögtem, hogy egyszerűen elszakadt. Borzalmasan fájdalmas. Semmi más nem tudtam csinálni, csak azt, hogy a Jézus nevében ez gyógyult, és én ezen győztesen átmegyek. Hát elég sokáig tartott, azt el kell, hogy mondjam. És aztán tavaly megint elszakadt. Abban a pillanatban, borzalmasan fájdalmas. Azt mondtam, hogy Jézus a gyógyítója ennek, és nem fogadom el. És tudjátok, sokkal gyorsabban meggyógyult. Az első esetben nagyon-nagyon hosszú ideig, a második esetben sokkal gyorsabban, tized annyi idő alatt meggyógyult. Mert azt mondtam, hogy nem fogadom. Ez keserű volt. Még hogy keserű? Ó, nagyon-nagyon-nagyon borzalmasan keserű. És a Jézus Krisztusra hivatkoztam egyfolytában. El sem mentem másodszor orvoson. Az elsőnél voltam, mert akkor el kellett menni, csináltak egy röntgennek pár vizsgálatot, utána felhívtam az orvost, hogy doktor úr, meggyógyultam. Jaj, hála jó Istennek! És vissza sem mentem, így telefonon megállapított, hogy meggyógyultam, mert én telefonon ezt mondtam. Második esetben nem is szóltam erről sem, az orvos se látott. Egyszerűen Jézus az én gyógyítom, nem fogadtam el a keserűt. Mert ő már azt kiitta. És az enyém az édes, az pedig a gyógyulás. Dicsőség az Úrnak. És tudjátok, ezeket nekünk tudni kell és szólni kell. Szólni kell, mert hiába végeztetett el. Ha nem dobja bele Mózes a botot a vízbe, akkor keserű marad. Ugye? Ha nem dobja bele Elizeus a lisztet a fazékba, akkor az összes proféta tanítvány mehetett volna az erdőbe sétálni 1 óra múlva. Ugye? Erről emlékezni fogsz. Igaz? Így van. Ha nem dobja bele Mózes, és nem dobja bele Elizeus, akkor annak következménye van. Annak következménye van. És pontosan így vagyunk mi is. Van már egy megváltód. És bizony szólnod kell. Bizony szólnod kell. És ne edd meg, ha keserű, és ne idd meg, ha keserű. És ne vedd magadhoz. Érzed az ízén? Ezek is érezték rögtön. Jaj! Abban a pillanatban. Érezték. De és akkor utána lehet szkandalozni tovább. Jaj, majd jön az Úr, és majd csak megszáll engem, majd csak csinál valamit, majd csak tesz valamit az Úr. Aztán majd fölpattansz és elszaladsz, mert nem az történt, amire gondoltál. Jézus már megtette. Most a mi dolgunk az, hogyha valami keserű, akkor tudj róla, azok előképek voltak. Jézus már itt volt, és Jézus már elvégezte. Amen. Dicsőség és hála legyen neki. Azért csak kikerekedett, hogy mi lesz ma, szóval Jézus kiitta a poharat. Dicsőség és hála legyen neki. És szólnod kell ezeket, szólnod kell, mert neked kell megtenni. A te fazekadba neked kell észrevenni, hogy ez keserű, ez nem jó. Nem fog átjönni a szomszéd belekóstolni, és azt fogja mondani, arra úgy ezt a keserűt akarod megenni. Nem fogja ezt megtenni. Meg kell értened. Nem fogja ezt megtenni. És neked kell ezt. Ezt bizony neked kell elvégezni. Dicsőség az Úrnak. Áldott az ő szent neve. Elköszönünk. Puszi pacsi, áldottak vagytok.